9 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a telefonvonalban Pletcher Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Az adásban korábban már beszélgettünk arról, hogy pünköst hétfőn új történelmi csúcsot döntött az aranyárfolyama, 2450 dollárról jegyezték unciánként. Hát lehet, hogy ez csak egy amolyan pünkösdi királyság volt, de azért azt hozzátehetjük, hogy elemzők kiemelik, az arany hosszú távon mindenféleképpen árfolyam emelkedésre rendeződhet be. Hogyha kicsit végignézünk más nemes fémek, ipari fémek esetében, akkor hasonlóképpen a történelmi csúcsok közelében állunk, vagy azokat ostromolják ezek a fémek?
Igen, én ugye két további nyersanyagot emeltem ki egy rövid írásomban most itt a tegnapi napon. Az egyik ugye az ezüst, amely szintén kitört, és ugye 32 dollár per uncia szinten volt, ami egy 20 éve nem látott magasság, tehát az mondjuk az aranyjal szemben nem egy mindenkori csúcs, de azért 20 éve nem volt ilyen magas ezüstár. Illetve ami még szintén érdekes, az a rézárfolyama, amely ugyancsak mindenkori csúcsra emelkedett. Közel 11 ezer dollár per tonna volt a londoni fémtőzsdén ennek a ipari fémnek az ára. Tehát itt láthatóan ez a három termék egy stabil emelkedés után gyakorlatilag új csúcsokra került most.
Gyakorlatilag közös okok is vannak az árfolyam emelkedés mögött, vagy mind egy külön univerzum és specifikus tényezők állnak a nagy ralli hátterében?
Vannak közös tényezők is, tehát például az arany és az ezüst esetében elsősorban az a fő tényező, hogy az arany ugye kezd visszakerülni valamilyen szinten a világ monetáris rendszerébe, hiszen a jegybankok, elsősorban a keleti országok jegybankjai az utóbbi években nagyon jelentősen növelték az arany kitettségüket, és ez igaz egyébként az elmúlt időszakra is. Az ezüst részben hasonló okok miatt kezd emelkedni, bár az ezüstnél van egy nagyon fontos egyéb tényező, hogy ez a fém egy fontos szerepet játszik a napelemek gyártásában is, és tulajdonképpen ez a közös pont a rézzel kapcsolatban is, hiszen a réz az meg az a fém, ami az elektrifikációhoz elkerülhetetlen, tehát gyakorlatilag a réz és az ezüst között ez a fajta kapcsolat, hogy mind a két anyagra szükség van a zöld forradalom időszakában.
Tehát akkor abszolút az ipari felhasználás abba az irányba mutat, hogy itt egészen komoly távlatok nyílnak még felfelé, úgyhogy a most jegyzett történelmi csúcsok, azok tényleg csak időszakosak lehetnek?
Én azt gondolom, hogy van még tere az áremelkedésnek. Ugye a réz esetében azt kell kiemelni, hogy itt azért egy masszív keresletnövekedés lesz a jövőben. Körülbelül a következő két évtizedben megduplázódhat a réz felhasználása, hiszen ez az anyag szükséges például a transformátorokhoz, de gyakorlatilag az elektromotoroktól kezdve szinte minden elektromossággal működő berendezésnek a része a réz. Akár egyébként az elektromos autót nézzük, az is ugye jóval nagyobb rézmennyiséget igényel ennek a gyártással, mint a belső égésű motor. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen értelemben van még tér. Érdemes azt is kiemelni, hogy a kínálati oldalon az utóbbi 10-15 évben két nagyobb bányanyítás volt mindössze a világban. Tehát ezeknél az anyagoknál hosszú idő az, amíg a kínálati oldal rugalmasan tud reagálni a megnövekedett keresletre.
Ennek mi egyébként az oka? Tehát egy rézbánya megnyitása az nagyjából mennyi időt vesz igénybe onnantól kezdve, hogy tényleg megfogalmazódik a terv, és az első kapavágástól kezdve megindul a nagyobb volumenű kitermelés?
Hát ez akár egy egész évtized is lehet. Egyrészt ugye fel kell fedezni az új területet, tehát az sem egy egyszerű dolog, bár itt is egyébként egy komoly technológiai fejlődés van, amelynek segítségével mélyebb rétegekbe is találnak lelőhelyeket. Másrészt rengeteg környezetvédelmi és egyéb engedély szükséges egy ilyen bánya nyitásához. Elsősorban ez az oka annak, hogy mondjuk a felfedezéstől kezdve körülbelül 10 év az, amíg egy ilyen rézbányát meg tudnak nyitni. Ugye, ha látunk egyébként képeket, azért ezek környezetvédelmileg nem egy túl biztató fejlesztések, tehát itt azért több száz négyzetkilométernyi erdőt is akár le kell tarolni egy ilyen bányanyitásához.
Ez lehet-e egyébként egy nyomós érv a hát sokak által egyébként túlzott elektrifikációnak tartott jelenlegi folyamatok ellenében? Nevezetesen, hogy nagyon környezetszennyező ezeknek a bányáknak a megnyitása.
Hát én azt tudtam mondani, ugye, hogy az elektrifikációval a fő ellenséget, tehát a CO2 kibocsátást tudjuk fékezni, azonban nyilván ezeknek a folyamatoknak egyéb más lábnyoma jelentős. Tehát azt kell tudni, hogy például egy elektromos autóhoz tízszer annyi anyagot kell megmozgatni, mint egy belsőgésű motorral működő jármű gyártásához. Tehát ez azt jelenti, hogy ha tízszer annyi anyagmozgatás, ugye az tízszer annyi kibocsátást is jelent, és hát adott esetben ugye egészen más formájú környezetvédelmi károk keletkeznek a világba. Ha megnézzünk mondjuk azt, hogy néz ki egy kobaltmánya, vagy egy részbánya, akkor azt hiszem, hogy erről vannak fogalmaink.
Most elég sokat írsz mostanában egyébként pontosan az elektromos autózásról, de nagyjából most a tudomány vagy a szakirodalom ott tart, hogy ennek ellenére is levetítve egy autó, egy jármű teljes életciklusára még így is megéri, tehát hogy hiába van jár mindez tízszer nagyobb anyagmozgatással?
Attól függ, hogy egyébként milyen elektromos árammal tápláljuk ezt az autót, tehát itt pont éppen néztem az egyik vezető cégnek, a Bloomberg New Energy-nek az elemzését, hogyha mondjuk Kínába töltjük az elektromos autót, ami ugye alapvetően kőszénalapú elektromosság, ott itt valamelyest egyébként az elektromos autónak kisebb a CO2 lábnyoma, mint a belső égésű motornak, a teljes élet tartamra vetítve. Ha ezt megújuló energiával tesszük, akkor pedig jelentősen kisebb, tehát mondjuk akkor a harmada lehet. De hát én azt gondolom, hogy azért ezeknek a termékeknek van környezeti lábnyoma, tehát azt nem lehet azt mondani egy elektromos autónak, hogy egyáltalán nincsen. Nyilván, hogyha a világ elektromos autó irányában nyit, és nagyon eltelt az elektromos autók, és a mostani 1,3 milliárdnyi autót megduplázzuk, akkor tulajdonképpen CO2 szempontból nem vagyunk sokkal előrébb, mint a mostani állapot ezen a területen.
Akkor azt te is osztod nagyjából, hogy kicsit erőltetett a mostani menet?
Hát én azt hiszem, hogy az elektromos autó az legalább annyira marketing termék, mint mondjuk környezetvédelmi megoldás, inkább így szoktam fogalmazni, tehát azért ez nem egy megoldása annak, hogy itt a globális CO2 kibocsátást jelentősen csökkentjük. Ugye hozzá kell tennem, hogy a közlekedés csak egy része a globális CO2 kibocsátásnak, körülbelül a teljes közlekedés az a egynegyedér felel a széndioxid kibocsátásnak, jóval más területek vannak, ahol egyébként hasonló nagyságrendű kibocsátás van, gondoljunk mondjuk az acélgyártásra, a mezőgazdaságra, vagy éppen az elektromos áramtermelésre.
Említetted a kínai lehetőséget, áramtermelésben rejlő lehetőséget, meg az ottani járműtöltési lehetőséget. Európában mi a helyzet ebből a szempontból? Itt honnan nyerjük elsősorban az elektromos áramot?
Hát ez ugye országonként eltérő, tehát mondjuk Lengyelország alapvetően még mindig kőszén alapú, de mondjuk ha Norvégiát nézzük, ott azért alapvetően megújuló energiából nyerjük az áramnak a nagy részét. Európában nő a megújuló energia aránya, most már gyakorlatilag a teljes elektromos áramtermelésnek körülbelül a harmada megújuló energiából kerül ki, és ez az arány folyamatosan nő, tehát Európában az elektromos autó használata az jóval kisebb CO2 kibocsátással jár, mint mondjuk a már említett Kína esetében.
Összességében itt a napi híreket figyelve, és akkor tényleg zárjuk az elektromos autózással, bár említetted, hogy összességében a közlekedés a globális CO2 kibocsátás negyedéért felel, ezen belül az elektromos autók meg az autós közlekedés egy még kisebb részarány, de erről beszélünk a legtöbbet. Ez egyébként hiba szerinted? Tehát többet kellene más szempontokra is, hogyha elektrifikáció, akkor nem csak az elektromos autókról kellene folyton beszélnünk?
Hát egyértelműen, tehát ugye nem racionális feltétel, amit csinálunk, hiszen viszonylag nagy erőfeszítéssel egy olyan problémát oldunk meg, ahol egyébként kicsi a CO2 lábnyom összességében. Tehát vannak olyan területek, ahol jóval kisebb erőfeszítéssel sokkal nagyobbat lehetne lépni. Ugye az elektromos autó az egy olyan tényező, ami ugye minden nap a szemünk előtt van, és erről általában hasonlóan mondjuk a focihoz, meg a politikához mindenkinek van véleménye. Úgyhogy emiatt is ez egy forró téma. de ha mondjuk valóban a CO2 kibocsátás csökkentése lenne az igazi a cél, vagy az a, ha az a cél, akkor más területekkel sokkal nagyobb mértékben kellene foglalkozni. Mondok egy konkrét példát, például a házak szigetelésének sokkal nagyobb megterülése lenne ilyen szempontból, mint mondjuk az autók lecserélése belső égésű motorról elektromos motorra.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Pletcher Tamás volt a vendégünk, az elmúlt percekben az Erste olaj- és gázipari elemzője. További szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen!
9 óra 55 perc van, hamarosan friss híreket mondunk 10 órakor, amennyiben ezt a beszélgetést visszahallgatnák, azt megtetik a Trend FM podcast csatornáján.